Hitvilág. A teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat új év első vasárnapján. A Hitvilág vendége Barsi Balázs atya, aki január 5-én tölti be 70. életévét. Ebből az alkalomból egy ünnepi kötet jelent meg, melyben rendtársai, barátai, tanítványai és tisztelői szólnak arról, hogy mit is kaptak Barsi Balázstól, aki ferences, szerzetes és sümegen az év szinte valamennyi hétvégéjén lelki gyakorlat tartással tölti idejét, sokak számára világító torony Balázs atya. A beszélgetés első része január 1-én a Hitvilág Extra című műsorban hangzott el, mely visszahallgatható a rádió honlapján, a hangtárban. Ebbe a kötetbe, amely a 70. születésnapodon téged köszönt, és amely meglepetésként ért téged, nem te hívtad föl azokat, akik szerepelnek a könyvben nyilván, hanem a kis szerkesztő bizottság kérte föl, akikről gondolta, hogy szeretnek téged, köszönhetnek neked sokat. Hát a mai püspökök közül, nem tudom pontosan, 5-6 ott van. Püspökök köszönik neked, hogy szentelésük előtt lelki gyakorlatot tartottál nekik, hogy tanácsokkal segítetted őket, hogy vagy. Tehát egy intézménnyé nőtted ki magad, és egy éves provinciálisság, meg másfél évtizednyi magiszterség mellett mindig csak Barsi Balázs voltál, aki lelki gyakorlatokat vezet, tanít, és tanul egy életen át, és imádkozik. Szóljunk azokról a mesterekről, akik az egyetem után jöttek, akik révén a művészetekben, a liturgiában, a teológiában fogódzókat kaptál, és átszövik, átitatják mondani valódat, lelki gyakorlataidat. Kik azok, akiknek a képét egy kis tablóra fölraknád, hogyha hajóznál a világ körül, és akik szeretnéd, hogyha időről időre ott lennének veled?
Igazából így se tudok összegezni, meg hát egy ilyen ad-hoc kérdésre, hát csak úgy visszaemlékezve, meg hát ma is élek belőlük a liturgiát illetően a Bencések, a Teudóz atya, és utána az olvasmányaim, Romano Gardini, Klaus Gamber, 16. Benedek, aztán hát Pars Pius a maga módján, Szúnyog Szavér, akit ismertem még, aki nekünk tartott egy lelki gyakorlatot.
Pars Piusról sose hallottam, a többit mind hallomákból tudom, hogy
német nyelvterület, ifjúsági pasztorációban is benne volt, és ő adta ki, azt hiszem, két kötetbe a liturgikus évet, az Üdvösség éve című munkája, mely minden vasárnapot elemez, már a szent szövegeket elemzi. Aztán Dobszai László, akivel együtt dolgoztunk, de ő tulajdonképpen nem tudta azt, hogy nekem mesterem. Tehát akármit mondanak róla, az egy nagyon komoly tudós, oda kell rá figyelni. Egyszerűen komolyan vette tudományosan a szöveget. Tehát nem beszélt el ideológiát gyártva a liturgiáról, hanem megnézte, hogy mit mond ez a szöveg. És a gondolkodó füzetekbe azt újra ki kellene nyomtatni és összeadni. Tulajdonképpen ez volt az ő veszőparipája, hogy tanuljunk meg szöveget érteni. Szöveget érteni, nem belemagyarázni. Mit akar ez mondani? Ez egy óriási. Tehát a liturgia területén. Maga a lelkiség, a filozófia, a keresztény dogmák megközelítésével John Henry Newman. Óriási, amit nála tanultam. Ő nála azt a merészséget, hogy mindig azt provokálja őt, ami a Szentírásban úgy látszik, hogy ellentmond. És észreveszi azt, hogy az ellentmondás nem egy, hogy mondjam én, ilyen közepes politikai állásfoglalása készteti őt, hanem a mélységbe. És hogy ott a mélységbe megtalálja azt, amiből kinő az egyik állítás is, és a másik is. például az Isten félelem és az Isten szeretet. Csodálatos. Ezek óriási. Lizői Szent Teréz örökké nekem forrásom marad az ő önélete, az a kicsi füzet, amit parancsra írt. És hát sorolhatnám, meg vannak újabbak. De az, hogy egy most élő teológus, teológiai tanárnak egy dolgozata, a Xavier testvér biblikus, hát ő már is tovább lépett abba messze, mint amit én produkáltam, vagy tanultam, egy tanulmánya, hogy felnyitja a szememet. Tehát egyre jobban innét is, onnan is tanulok, de egy minőségérzetet kihozott bennem a magyar és a világirodalom szak, mert ott 1000 oldalakat kellett egyik hét, vagy két hétenként átolvasni, hát hogy megtanultunk gyorsan olvasni, és megtanultuk, hogy egy szövegnek hol van a sűrűje, hogy miért írta ezt. És egy, mondjuk egy 500 oldalas könyvet, ha nagyon érdekel, azt én azért egy óra alatt elolvasom.
Egy óra alatt?
Egy óra alatt elolvasom. Egyszerűen kiugranak belőle azok, amik nekem valók, azt az első üres oldalon már följegyzem, aláhúzom, mert az majd valamikor kell, nem véletlen ugrott ki, a többi pedig olyan átvezető szöveg és forgatok. Ez megdöbbentő. És így én nagyon sokat olvasom, és mivel nem tanítok, a mestereimet se tudom már, mert még azt sem nagyon érdekel, hogy ki mondta, akkor igen, ha szó szerint idézem, akkor utána kell nézni, és ezért van az a jegyzetelés a könyv elején. Hát tanulni kell. Tanulni kell és olvasni, de nem akármit és nem akárhogyan. Nagyon híg teológiai irodalom van most divatba, nem is beszélve lelkiségi irodalomról, ott átforgatva nem találok benne semmit. A nagy semmit ragozzák. Nem, ezeket nem szabad olvasni. Nem. Olyan korszakban élünk, amikor az igazsággal olyan, a tömény igazsággal kell találkoznunk, azzal, amit nem is nagyon értünk meg, amivel meg kell harcolnunk. 16. Benedeket nagyon szeretem. Aki azt mondja, hogy ő nem is liturgikus, aztán nem is ez, nem is az, az nem vette a fáradtságot, hogy megbirkozzon egy ilyen könyvvel, hogy hit, igazság, tolerancia. Voltak olyan oldalak, amiket egy héten keresztül gondolkodtam, hogy tulajdonképpen mit akar mondani, és ez a birkozás a szöveggel, ez értette meg, és ez rögtön tovább is gondoltam. Tehát azokat jó olvasni, amely úgy provokálja a szellemünket, hogy tovább gondoljuk rögtön. És beépül a miénkébe. Na, Pilinszkit arra is felhasználom szegényt néha, hogy az a vasárnapi evangélium. Hát ez mutatja az ember üres lelkűségét és hitetlenségét. Ja, Istenem, már megint ez van, nekem semmi gondolatom nincsen. Hát Uram, könyörülj meg rajtam. Nem, hát ez, hát nincs. És akkor előveszem mondjuk Pilinszkit, olvasom, és az értelmem rákapcsol arra a sebességre. És akkor most kezdem olvasni az evangéliumot, és kigyullad itt is, ott is egy mondat, mint a sötétben egy reklám, vagy valami, és elárad a bőség. Tehát, hogy azért is kell ezeket olvasni, hogy a szellemünk megfelelő intenzitással kezdjen dolgozni, mert a Szentírásban azért Isten az elsődleges szerző, és ott olyan mélységek vannak, amit nem fogunk tudni kimeríteni. És ezért a világi olvasmányok is, hát egyre kevesebbet jutok hozzá, de például az emberismeret. Ugye Hanvas Béla mondja valahol azt, ja, de kár, hogy a Hanvas Bélának nem volt olyan katolikus teológus partner, aki nagyokat vitatkozott volna vele, odavágott volna egy-két mondatot neki, meg ez is odavágott volna neki, ez hiányzott. Azért tudják most felhasználni ilyen mindenféle New Age-esek azt a zsenit. És pedig hát azokat a gondolatokat becsülni kell. Ő mondja, hogy ha utazol, akkor magadat ismered meg, ha a cellátban maradsz, akkor a többi embert. Tehát, hogy és cellátban maradsz mondjuk egy Csehov novellával, és találkozol emberi sorsokkal, hitelesen. Szóval az nem olyan, hogy felületesen, meg neked belevezet azoknak az embereknek a belsejébe. Van egy olyan titkos alagút az emberekhez, amely nem az interneten vezet, és nem a mindennapi találkozásokban, hanem valahogy a szívünk mélyén. És hát valószínűleg a Staresnek az is a dolga, hogy a saját poklába is leszálljon, abba az önzésbe, abba a félelembe, a halállal való megjelöltségbe, az ürességbe, ott aztán minden emberrel találkozik.
Ebbe a kötetbe nem csak katolikusok szólnak rólad, egy Zalatnai nevű református lelkésznek is megragadott a visszaemlékezése. Ő arról nevezetes, onnan tudtam eddig róla csak, hogy volt ez az erdélyi gyülekezet, meg Németh Gézával együtt annak idején a fene gyerekei voltak, jó értelemben mondom, a református egyháznak a rendszerváltozás előtti utolsó években vagy évtizedekben, de felfedeztetted vele a liturgiát, és hát le a kalappal egy református pap előtt, vagy egy lelkész előtt, hogy elismeri, hogy az egyház régebben elkezdődött, mint Calvin vagy Luther, és ez az ő esetében neked köszönhető. Kicsit sarkosan mondom, de benne van.
Hát engem nagyon megdöbbentett, és úgy örültem, hogy átölelhettem, mert a mélységben vagyunk egyek. A felületen ne hazudozzunk, ott nagyon sok probléma van, meg kell oldani. Vissza kell menni Calvinig, meg Lutherig. Istenem, most következik a reformációnak az éve, mennyi fecsegés lesz.
Jövőre lesz 500 éve.
Igen, mennyi fecsegés lesz, már előre hallom. Mennyi hiába való dolgozat, mennyi mentegetőzés. Nem kellene, tessék visszamenni Lutherig és Calvinig. Megnézni, hogy akkor hogy ünnepelték az úrvacsorát. Megnézni, hogy ahogyan a gyökereknél ott voltak, amelyek közös gyökerek. És hát a Zalatnai testvéremmel itt a gyökereknél találkoztunk. A felszínen nem, de a gyökereknél igen. És megdöbbentett ez az, amit mondott, hogy hát olvasva írásaimat, vagy hallgatta a predikációmat, erre jöttem. Nekem ő nagyon drága testvérem ettől a találkozástól fogva. Valahogy az ökumenizmus ott a mélyben van, a felületen pedig ne hazudozzunk. De én nem nagyon szeretem ezt az ökumenikus hetet olyan értelemben, hogy nem jól oldjuk meg. Mert az nem egy örömködés, hanem tessék gyászhétnek minősíteni, mind a két oldal beötölni, és imádkozunk, mert ezt csináltuk, Krisztus testével szétszedtük. Sebet ejtettünk. És ahol elreped egy ruha, ott nem csak a bal oldal repett el a jobbtól, hanem a jobb is elszakadt a baltól. Szóval ott azért kölcsönös, tehát a bűnbánat, ez az első. Az, hogy így vagyunk. A második, hogy ne mondjuk olyan szépeket, amit aztán hazamenve az ökumenikus találkozóról megmondjuk a magunkét. Azt mondjuk ott egymás szemében, amit otthon mondunk. Egyedül az igazság szabadít meg titeket. Aztán tessék, kutassanak a tudósaink. Itt azért nagyon az a reneszánsz világába keletkezett. Egy egészen új világ kezdett a felszínre jutni, és a reneszánsz embernek a gondolkodása is benn van. Ő is gondolkodott, az is értékes. De mégiscsak visszahelyezni abba, ezek nagyon-nagyon fontosak, és a Háfenser Károlynak, ifjú Háfenser Károly jelenléte, hát őt is mindig egy, mivel régen ismerem, már mindig egy szimpátia vonz. Már az édesapjához is, akivel egyszer találkoztam, amikor kijött a nagy katekizmus, a katolikus egyház nagy katekizmusa, és a Téglási Feri, aki tehát őszintén tisztelek, nagyszerű műsorai miatt, engem valahogy előrángatott mindig, és hát most én is még fiatalabb pap, hát most nyilatkozzak erről, de azért egy evangélikus teológus, lelkész is nyilatkozzon. És én hallottam, amit mondott, hogy hát irigylem a katolikus testvéreimet, de egy kicsit naívak is. Hogy lehet összefoglalni egy hitet?
Hát ez... Káték, nekik ott vannak a kátéjük.
Persze, de hát ennyire összefoglalni, ugye? Hogy mindenre kiterjed. Valami ilyen mondott, de nekem ez az őszinteség, hogy ezt irigylem is, meg hát kicsit naívságnak is tartom. Tehát ő egészen evangélikus, de rá tudott nézni arra a csodára, ami azért ez a nagy darab katekizmus, hogy itt egy eligazítást akartak adni, majdnem mindenre. Hát hogyan lehet mindenre eligazítást adni?
Szóval akkor... A definíció fontosságáról is szóltunk már, ez is az, nem?
Igen, és akkor ennek a nagy tiszteletű testvérem arcán és nyilatkozatában valami olyan őszinteséget és olyan jóságot tapasztaltam, hát amit a fián, és a fia is mindig mosolyog, és mindig jóságos. Úgyhogy ezek nekem azért kiugrottak ott a nyilatkozókból, és nagyon sokat adtak nekem. És persze ez megint nem arra fog engem sarkalni, hogy úgy nyalakodjak a protestáns testvéreink tanítása felé, minden, én azt nagy becsbe tartom, de próbálom a gyökerekig lemenni, ami egyetemes. és nem fogok másképp nyilatkozni az eukarisztiáról, felszentelt papságról, minden, de azért ezekkel a találkozásokkal is nagyon közel kerültünk. Most olvastam valahol, és ez most már számomra eligazító lesz, hogy a mai világban egy mélyen hívő református vagy evangélikus testvéremhez mérhetetlenül sokkal közelebb vagyok, mint egy liberális katolikushoz, akinek nem biztos, hogy Krisztus az Isten. Ugyanígy elvárom és tudom, hogy egy mélyen hívő, az úrvacsorát áhítattal vevő református, vagy egy megáldozó evangélikus testvérem, aki az Úr Jézusnak benne a második isteni személy megtestesülését vallja, hozzáigazítja az életét, az remélem sokkal közelebb érez magához engem, édes testvérének, mint egy olyan liberális reformátust, aki már nem tudja azt, hogy Jézus Krisztus ki volt, hanem talán azt vallja, mint az egyik egzegétájuk, vagy teológusuk, hogy azért a názareti Jézusnak semmi köze az új szövetséghez, valamiféle előzmény volt. Na, itt van az ökumenizmus, és innét kéne valahogy elindulni. És azért a tudományos kutatásoknál.
70. születésnapod alkalmából beszélgetünk, és jelent meg ez a kötet, amiről szó volt eddig, és valaki idézi azt a leveledet, amelyet egy osztálytalálkozóra, egy 40 éves osztálytalálkozóra résztvevőjéhez írtál, lévén nem tudtál elmenni a találkozóra. Hát az egészséged, mondtad, hogy a test öregszik, de a lélek nem, fiatalnak, vagy legalábbis nem érzed magad öregebbnek, mint 20 évvel ezelőtt, de hát rozogább a test. Téged is megpróbált az elmúlt esztendőben az élet, és egy csodálatosan szép leveledet idézi valaki ebben a kötetben. Ott voltál a halál kapujában.
Igen.
Hála Istennek visszajöttél.
Igen.
Mit tanultál ebből? Tanultál-e? Lehet-e tanulni ebből? Hogyha az ember eljut oda a kapuig.
Hogyne, csak ebből lehetne tanulni. Pál atya idézte ezt, mert ő valószínűleg ott is volt a találkozón, ugye aki most házfőnököm itt Sümegen, mindig együtt voltunk mi, csak hát amióta felszabadult Magyarország, akkor ő kikerült Kárpátaljára, aztán Szombathely, pesti házfőnöks, és most itt van. Ő idézte ezt, meg egy kicsit az is volt benne valószínűleg akkor már, hogy talán jöttek is hozzám szombaton lelki gyakorlata. Szombat-vasárnap nem tudok én sehova menni. Meg azért őszintén bevallva, hát nem is nagyon szeretek menni, de nem hazudtam, tehát nem tudtam elmenni. És akkor írtam nekik. És hát erről olyan nehéz beszélni, de tulajdonképpen azért kezdtem róla beszélni, mert azt vettem észre, hogy vannak benne egyetemes tapasztalatok, és a Szentírásból rá tudtam világítani. Először is, nem tudom milyen a halál, mert nem haltam meg.
Hála Istennek.
De a felé való sodródás, legalábbis nekem ott a tüdő gyulladás, ami hát katasztrofális volt, majd aztán később a szívinfarktus, az gyerekjáték volt, de ebből alig tudtak kihozni, és Csókai professzor telefonált később már, hogy tudod, hogy a halál közelben volt, hát én nem tudtam. De ez a végtelen gyengeség, olyan szeretetet tapasztaltam, mint az Ajkai Kórházban dr. Makkai Erzsébet osztálya az ragyog számomra, mindig imádkozom értük. Olyan szeretetben, és én ott nem is éreztem magamat tulajdonképpen rosszul, csak gyöngén, de hát az alvás se ment, levegőt is azért. Hú, az milyen megdöbbentő, amikor nem akartam szólni, hogy adjanak levegőt, de mégiscsak kellett. Na, és hát nem, ez nem látomás, meg nem hallomás. Isten úgy látszik, tud úgy közölni valamit velünk, hogy úgy belénk önti. Tehát azt kell elképzelni, hogy van egy feketeség, és én ott vagyok, valami sötétség, aztán van egy világosabb út, ilyen sávok, és akkor ott van mögötte egy félelmetes sötétség, és abban jelen van Isten, de hát nem látom és nem hallom, és azt mondja, de nem mondja. Szóval, na most ez a hiteles. Itt értettem meg a prófékátákat, hogy abszolút világosan tudnak valamit, de kifejezni nem lehet. És az úgy mutatkozik be Isten, hogy én vagyok, aki nem vagyok. Nincs Isten. Akarod-e, hogy legyek? és hát félelmetes. Tehát az égő csipkebokornak az ellenkezője, és én azért megértettem, hogy mit kérdez. Ebben a kérdésben az volt, hogy én a semmiből hoztalak téged elő, úgy szeretlek. Hát, hogyha te teremtő lehetnél, ostoba beszéd, akkor akarnál engem? És akkor a Szentlélek segítségemre jött, mert azt mondtam, hogy én nem azt akarom, hogy Isten legyél, hanem Atya, Fiú és Szentlélek legyél. És akkor egy nagy megnyugvás következett be, de ezt mondtam is, hogy ezen át kell menni. Isten olyan szeretetet feltételez rólunk, és ezért adja a Szent Lelket a szívünkbe, hogy őt úgy szeressük viszont, ahogy ő szeret minket, és hát ezt nem mondanám el, ha nem találtam volna rá már 20 évvel azelőtt, mert érdekes, hogy vannak értelmüket kereső mondatok. Szerintem 16. Benedektől van ez, hogy az Ószövetségben valami elhangzott, Izrael görgeti, néha megérti, politikailag értelmezi, néha így úgy, de azért úgy tudják, hogy még nem teljesedett be, hogy Emmanuel, mi az, hogy velünk az Isten? Hát egy zsidó azt nem képzeleti el, hogy ember lesz, hát az Isten nem ember, de az lett. Tehát úgy tudták a zsidó apostolok, hogy ez az értelme. És legalább 20 éve a római 5-5 nekem a minden. Isten szeretete kiárad szívünkbe a nekünk adott Szentlélek által. Most az egzegézisben probléma, hogy az Isten szeretete az genitívus, objektívus vagy szubjektívus, vagyis az anya szeretete. Most a gyerek szereti az anyját, vagy az anya szeretete, vagy az anya szereti a gyermekét. Hát itt a római levélben mind a kettőt egyszerre. Tehát a Szent Lelket arra kaptuk, hogy higgyük már el, hogy az Isten szeret minket. De képessé is tesz a Szentlélek minket arra, hogy ő vele összekeveredve a szerető képességünk, az énünk, és Krisztusba, az is Fiú Istenbe iktatva, mi úgy tudjuk őt viszont szeretni, ahogy ő szeret minket. Sőt, Isten szeretete kiáll a szívünkbe, hogy még egymást is ezzel a szeretettel tudjuk szeretni. Na ez az a hely, amely megvilágosította ezt az abszurd drámát, amely ott végbe ment. És azt a másik pedig az volt, hogy kértem a Gergely atyától, akkor ő volt a provinciálisom, nagyon kedves tanítványom, mindegyik az. Tehát ő különösen is nagy családból származott, csupa szívember.
Főnököm volt az édesapja, nagyon szeretem, tisztelem.
Ó, Feri bácsi. Huncut is volt, mert egyszer én a pécsi dzsámiba, kerektemplomba szónokoltam, valamire meghívtak, és ott voltak ilyen áiha emberek is, mert valamilyen összejövetel voltak, és hát azt mondtam, hogy mi az, amikor csodálkozunk? Mit csinál egy ateista, amikor csodálkozik? Tudja-e? Mit fog a mindenségből? És akkor az ebédnél megkérdezte az áig embereit, hogy Balázs, mit mondtál te, hogy az ateista nem tud, mit csinál, amikor csodálkozik? Tudja-e? És Huncutól nevetett. No, hát azt kértem a provinciálisomtól, hogy legyen szíves engem oldoznom fel a zsolozsma végzése alól, mert nem tudom mondani. Nem tudok olvasni. Hát hogy tartsam a kezembe a könyvet? De a rózsafüzér sem ment, semmi sem ment. És tulajdonképpen egy belső hang azt mondta, hogy hagyd el. Tehát körülbelül 2 héten keresztül mindent el kellett hagyni. Jött a nagy hét. Akkor, hát most kivégzi otthon a szertartásokat. A legapróbb részletek úgy felvillanyoztak, hogy le se tudtam hunyni a szememet. És valami iszonyatos gyötrődés. A legkisebb részlet eszembe jutott, hogy ott nem fognak vinni egy elemlámpát, és nem látja az könyörgést elolvasni a papabba, sötétbe, mert a tűzlángjánál nem. De ezt nem lehet elmondani. Szóval aki liturgiát szereti és szervezi, annak az összes lehető hibát előre tudnia kell. Isteni előre látásba kell részesülnie. Kicsit. De hát kinosztak, és mindig az volt a refrén. És ezek is milyen csodás. Nem ember mondta azt, meg nem is mondta, de igen. Nem mondtam neked, hogy hagyd el. Nem rátart emberek. Akkor mit kellene még tenni? Mindent hagyj el. Minden. 2 hetes, kegyetlen küzdelem, hogy mindent hagyj el. Így készített fel arra, hogyha elmennék. És hát ezt se kell elmondani. Ez a lelki életét a papnak nem kell elmondani híveknek, de ez nem lelki élet. Ez velünk történik, mert azért mondom el, mert azt mondja az Úr Jézus, aki nem hagyja el apját, anyját, feleségét, gyermekeit, sőt, még önmagát is nem lehet a tanítványom. Na most ezt a kijelentést mi nagyon rosszul félre értelmezzük, ha azt mondjuk egy nős embernek, hogy feleségedet hagyd el, nem ott kell kezdeni. Azt nem szabad elhagyni, hanem hagyd el magadat. Távolság magadtól, bízd egészen az Istenre. Egy hatalmas szakítás, repedés, recsegés, ropogás, egy világ összedül. Nem tarthatom magam kézbe. És akkor majd megérted azt, hogy másokat hogy kell elhagyni. De hogy kell elhagyni, még jobban szeretni. De az, hogy hagyd el mindent. És utána még egy dolog aztán eszembe jutott, amikor Szent Pál azt mondja, hogy a keresztény ember az olyan, ez a mintha létezés, hogy úgy kell a világba lenni, mintha nem lennénk. Hát én, ha vásárolok valamit, én nagyon tudok örülni. Általában felesleges dolgot vásárolok, és mindig az érdekel, aminek semmi értéke nincsen, egy nem tudom én mit, egy száraz virágcsokrot, vagy valamit, aztán később elszégyellem magam, és továbbadom a szent szegénység jellemébe, de úgy tudok örülni neki. De annak is, amikor sütöttem, főztem, most van nagyon jó szakácsunk, akkor is, hogy milyen jó zöldséget vettem, hú, úgy tudok örülni, de mégsem. Most, hát akkor, és akkor itt az új provinciálisom, mikor már kijöttem a kórházból, valamit ebből megosztottam, és azt mondta, hogy Balázs atya, hogy lehet ebből visszajönni az életbe? Micsoda zseniális kérdés. Hát azt mondom, alig. Vagy ha valaki ebből vissza tudna jönni, akkor ő szent lenne. Mert az megdöbbentett, hogy mindig azt képzeltem, hogy ha halál közelben leszek, akkor biztos, hogy nagyon szeretnék meggyónni. Még egyszer életgyónás. Eszem ágában se volt a gyónás. A bűneim se semmi, ezzel nem is engedett foglalkozni, az a belső késztetés, hanem azzal, hogy mindent hagyjál. És akkor jöttem rá, hogy a bűneink a között vannak, amit el kell hagyni, de a jót is el kell hagyni. És azt mondja Simon Weil, hogy a jó, amihez úgy ragaszkodunk, mint a Isten lenne, nagyobb akadály a szentség útján, mint egy bűn, amelyet megbánunk. Persze, hát ezt nem előre mondja a történetünkben, mert az káromkodás lenne, hanem visszafelé, a múltba. És ez a mindentől való elszakadás, és egyedül az Istenhez való ragaszkodás. Na most így kellene visszajönni, tehát ugyanúgy nem mindegy, hogy az oltáron hol van a kereszt meg a virág, hogy állnak a gyertyák, semmi sem mindegy, mindennel törődni kell, és mégse. Mégse, belülről abszolút szabadnak lenni. Hát azt hiszem, hogy ez egy nagy lecke, amit hát minden nap újra kellene kezdeni, és hát csodálatos volt ez a halál felé, vagy az örök élet felé való sodródás. Nagyon nagy lecke. És ettől tudtam meg azt is, hogy mindezek minket nem meghalni tanítanak, hanem élni. Mert itt kell végbe mennie annak a nagy változásnak, amelyet az Úr Jézus akar, hogy megtérjünk, vagyis ugye, aki bennem hisz, az átment a halálból az életbe. Itt, most. És hát a bennem való hit, az benne való reménység is, az egy olyan megkapaszkodás, hogy úgy semmi, mert mi iszonyatos erősen, őrültül kapaszkodunk a világba, az anyagiakhoz, mindenhez, mert meg kell kapaszkodni, hát bele kell ágyazodni valóban, nem lebeghetünk. Na most igen ám, de ez egy tévedés, mert a világ is Istenbe kapaszkodik. Ez nem lenne, ha semmi lenne, ha Isten ma nem akarná. Tehát nekünk őbe. Az ember egyedül az, aki meg tud kapaszkodni tudatosan az Istenbe. És így kapaszkodik meg a csillagvilág is az Istenbe. A másik oldalról, a teremtmény oldaláról. Thank you.
Devecserben vagyunk, és Barsi Balázs atyával megyünk Sümeg fele. Szomszédváros tulajdonképpen Devecser, és most tudtam meg, karácsonyi aktualitás, hogy miről nevezetes többek között Devecser, Gárdonyi Géza.
Gárdonyi Géza itt volt, itt is volt kántor tanító. Hát itt meg kellene állni, hogy hatalmas főhajtás a kántor tanítók előtt, akik utolsó mesterek voltak. Így is hívták őket a mester. Az én nagyapám, meg nagyanyám, mikor hazamentem nyáron, papokat itt-ott emlegették, de hogy ott majdnem minden nap előjött az áldott Kovács igazgató, a mester, akitől mindent tanultak. Hát ez egy olyan egységes műveltséget adtak a falvaknak. Ők voltak a falunak az egyik szellemi központja. Ők kántorok voltak, és tanítók, és népnevelők. Egy csodálatos világ ez. Ha valaki nagyon kíváncsi, kezembe került Keller Péter, szem ő dedikálta a könyvét, Gárdonyi dédunokája, Gárdonyiról ír egy könyvbe, csodálatos jó könyv. És ezzel kellene, hogy a kutatók kezdjék fölgöngyölíteni a kántor tanítók, ezeknek a falusi mestereknek, népnevelőknek az életrajzát. Gárdonyi ebből nőtt ki. Vecserbe, egyik karácsonyra ő költötte a szövegét is, írta a zenéjét is, a Fel nagy örömre ma született. És itt már valahol, lehet, hogy a templomba állítottak ennek emléket is, és úgy jött elő, hogy Csongornak mondtam, hogy itt állt Gárdonyinak a szobra, nem tudom, a vörösiszap katasztrófa után, mikor rendezték szépen a város, hogy hova került most ez a szobor, biztos nagyon megbecsülik, de hát ez a kedvenc énekünk. És na most ez az, hogy énekelni tanította őket, a Szent Misét vezette, a tantárgyakat ő tanította, és az kevés, hogy erkölcsi nevelés, egy olyan komplex, humánus nevelést adtak. Ugye, hogy Gárdonyi ment után a kislányok, kisfiúk után nyáron, hogy az ABC-t még nem egészen tanulták meg, mert korán ki kellett nekik menni a mezőre libát őrizni, és már nem jöttek be az órákra. És akkor nem ilyen, hogy mulasztottál, ismétel, stb., hanem ment utánuk a mester is, közben is beszélgetett velük. Hát ezek ilyen mesterei. Egyébként, ha vissza nem jön az oktatásba ez a iskolamester, akkor valamit elveszítettünk a múltból. Hiszen nem csak a általános iskolába, még a gimnáziumban is a mester, sőt az egyetemen. Hát a legtöbb nagy emberünk, mondjuk Nobel-díjasok nyilatkoznak, mindig volt egy mesterük, és a mester az azt jelenti, hogy jó szakember, de le tudott lépni a katedráról, és észrevette, hogy ennek a tanítványának, nem tudom én, elhasználódott a cipője, és tél van, és adott neki. Beszélt emberi dolgokról vele, vagy észrevette a tehetségét, és külön foglalkozott vele. Szóval ez a komplex nevelés, komplex oktatás, hogy pont fordítva van, mint amit most szeretnének, hogy fókuszálni az oktatásra, és a nevelést azt hagyjuk. A gyerek úgy nevelődik. Nem? A nevelés a központ, és az oktatás is azt szolgálja. Tehát magának az embernek a nevelése. És hát ezek a Gárdonyi féle falusi tanítók, és közben hát ő egy zseni. Tehát az írásaiban nem tudom elfelejteni az én falumat. Az ő faluja az én falum is volt még egy kicsit, bár az 50-es évek sötét rákosista terrorjába éltünk, de a négy nagymama nádasháza, a kis sárga kacsák, amik ott kikeltek, az ő imádságai, a négy nagypapa cigarettázva ott ül a padon, és ahogy hozza nekem az első cseresznyét, és az az egész légkör, az a béke, az, hogy nem biztos, hogy annyira oda voltak a templomért meg a férfiak, de mindegyik hitt az örökkéval. A túlvilág az egy nagy világ volt számukra, az valóság volt. És én nekem az a falu, legalábbis az én falum, az inkább ilyen volt, lehetett a tragédia is. Lehet, hogy Móricznak igaza van, vagy talán az Alföld, az nem tudom, de kieszem a vagyonából, meg ilyen, az nem, a paraszt az nem állat volt, az egy kulturált ember volt. Tessék I. és Gyulát olvasni, a puszták népe, hogy a falu az mi volt. A falu a számukra egy város volt, ott kultúra volt, abból élt a puszták népe is. És hát Kárdonyinak az én falum, ott még nem elemezték teológiai szempontból. Csodálatos. Mikor egy paraszt bácsi haldoklik és mennek oda, hogy mit üzennek a túlvilágra, az egyik a kislányának, és a többi. Micsoda hit, milyen, és hogy maga a halál az egy ünnep volt, az egy ünnep. Szóval ott viselkedni kellett még a haldoklónak is, meg az egész falunak. Mindent beborított a ritus. Hihetetlen, az ember egy rituális lény, vagyis intelligens.
Nagyon-nagyon szépen mondott Balázs atya, a fel nagy örömre. Te vagy az egyik harcos hirdetője a liturgia tiszta forrásból való merítkezésének, ugyanakkor nem vagy szemellenzős ezek szerint a szépet, a szép népéneket, vagy a szép műdalt, mert igen, tulajdonképpen műdal a fel nagy örömre, annak is helye van a műveltségünkben ezek szerint. Mert vannak, akik féligasságokat vallanak, és azt mondják, hogy csak ez. Te az isnek az ember vagy ebbe a tekintetbe.
Föltétlenül mindennek megvan a maga helye. És azt nem tudják, hogy a tudós Dobszai, aki elkötelezettje volt a Gregoriánnak, mikor válogattak, hogy a hozsannát megújítják, földúsítják például. Tehát a kájuniból rengeteg kanciót bevesznek, kidobált népénekekből is, stb. Három kategória volt. Az egy, amelyik abszolút a liturgiának a szövege. Tehát legyen intruitus, legyen kommunió, azt szólaljon meg nagyjából, ami a misekönyvben van, hogy ne imádkozzatok a misén, hanem imádkozzátok a misét. Mert hogyha leöntjük egy bizonyos énekszöveggel, akkor megint hiába volt második vatikáni zsinat, megint nem azt énekli a nép, ami ott van. De második kategória az értékes kanciókat, a népénekeket, azt tegyük be, ami dallami szempontból is, szöveg szerint is értékes. Ez egy művész érzékkel. Például ugye felfedezhető volt, ők azt tudták, hogy a kezdődik az ének, az Úr fölségének. Ez egy Kyrie dallam. Kyrie eleison, Kyrie, stb. Tehát ehhez fülköl, műveltségkel. Harmadik kategória, lehet, hogy dallam szerint is, szöveg szerint is gyenge, de mindenki tudja. Ez Dobszai képviselte, ezt nem tudják sokan. És ennek is megvan a helye. Vége van a liturgiának, még éneklünk, a pap álljon meg ott, ne fusson ki! Ne fusson ki! Eléneklünk egy gyönyörű éneket még a Szentmise végén, kivonulása pedig fel nagy örömre ma született. Hát miért nem lehetne elénekelni? Vagy mennyből az angyal? Hát ez egy pasztorálé. Nem áldozásra való, mikor a szentséget a szánkra veszük, és akkor nem tudom én, lejött, hogy pásztorok. De mindenki tudja, és minden kereszténynek, katolikusnak vagy joga van bemenni a templomba, hogy úgy gondolja, hogy egyszer egy évben, akkor is. És úgy se álljon némán. Tehát a mennyből az angyalt, a fő, a nagymise előtt az összes verszakát el kell énekelni. Tessék kiénekelni magukból az örömet. Nem szabad kiirtani. És hát ilyen a fel nagy örömre is. Hát ki ne tudná. És van is van benne valami, hogy most én mindenkivel együtt éneklek. Na most a másik az, hogy ilyeneket ne gyártsunk. Tehát ami már megvan, és ami elterjedt, és ami bár van érték, ugye itt is az adoráció azért benne van, hogy térdeden állj. Tehát azért nagyon érinti a liturgia lényeget, hogy az adoráció az nem csak egy szép kis közösség, alkotás, az következménye, hogy közösség lesz. De az első az Istennel való közösség, hogy borulj térdre. Tehát ezekről azért jó így gondolkodni, de ez nem azt jelenti, hogy most műdalokat írjunk, mert akkor oda jutunk, hogy azt mondják az öreg nénik, hogy nekünk is, mi is kérjük a mi gitáros énekeinket, a Jézus szíve szeretlek, én segíts át az élet tengerén. Még jó, hogy nem azt mondják, hogy az élet tengerének poros útján, ugye? De mindegy, ezeket beengedték, jó, legjobb elfelejteni. de ilyeneket ne gyártsunk, mert ha írunk ilyen dalokat, és hát nyugodtan írjanak a fiatalok, akinek tehetsége van. De hát megvan a helye, a tábortűz mellett. Most ők írnak egy keresztutat, éne, hát tessék, gitározzanak minden, ahogy tetszik. Hát persze, ha van ott egy zeneakadémista, akkor azért szóljon bele. Vagy ha van egy magyar szakos hallgató. De maga a Szent Mise azért az egy nagyon egyetemes, nagyon magas szint, ahol olyan dolgokat ültet a Szentlélek a lelkünkbe, sose felejtem, mert magyarul lett végre a mise, mert én is amellett vagyok. Latin ne szűnjék meg, de már alig várom, hogy megreformálják a régi ritust. Ez az igazság, nem reformálták meg. Megtanultam a régi misét, és már várom azt, hogy legyenek szívesek második vatikáni zsina szellemében, mikor megy a liturgikus reform. Mert ugyanúgy kell mondani, hogy régen volt, mert nem lett megreformálva. De ugye, amikor magyarul lett a prefácius is, a szőlőbe azelőtt, nagymama is, hát sokszor ezeket a szent slágereket énekelgették, és egyszer csak hallom ám, hogy mert híveid élete megváltozik, de meg nem szűnik, lelkünket az mennyben örök otthon várja. Hát mondja, nagymama, mit énekel? Jaj, nem is tudom, kisfiam, de ez olyan csodálatos. Hát ez a prefáció. Tehát kivitte a szőlőbe a legszentebb éneket, ahol már elkezdődött az átváltoztatása való készülés, a prefáció. Nem mindegy, hogy mit ültetünk, és főleg a fiatalságnak, hogy azt ültetjük ki a lelkébe, hogy Úram, a te kezedbe ajánlom az én lelkemet. Nem érti, majd megérti, amikor ott fekszik a kórházi ágyon, akkor ezt még ott is elmondhatja, de az, hogy boldog is vagyok, az is maradok, hát ezt nem kantálhatja ott félig haldokolva az ágyon. Tehát megvan mindennek a helye. Nem igaz, hogy egyoldalúnak kell lennünk. Nem szeretem a szemellenzősöket. Itt inkább arról van szó, hogy bárminek hol van a helye, hol ül, hol kell azt. Hát ugye azt is megbocsátom, hogy ezt mind bevitték a templomba, mert kommunizmusban be volt csúvasztva az egész egyház élet a templomba. Most a káplán mit csináljon? Hát amit egy kiránduláson kellett volna, egy búcsújáráskor, hogy mindenféle zeneszerszámolót előjönnek, dalolnak, énekelnek, minden, hát azt is bevitte a templomba, mert másút nem lehettek össze. Viszont most megvan mindennek a helye. Tehát ezeknek, és hát vannak olyan egyetemessé vált, hát műdalok, ha így nevezzük ezt, amelyeknek azért van tartalma is, van lendülete is, és hát mindenki tudja.
A tezélyi zenekultúráról mi a véleményed? Mert azt hiszem, hogy a 20. század egyik nagy egyházzenei vonulata, és nekem úgy tűnik, hogy értéket alkottak.
Igen, tezében, mikor ott vagyunk, akkor velük együtt ezt énekeljük, de hogy külön ebből magyar egyházi ének legyen-e, egyet-egyet el lehet énekelni, azért kétséges, mert itt a következő történet van mögötte. Nemzeti nyelvű lett a liturgiánk. Ez se egészen igaz, mert a zsinat konstitúciójában az van, hogy a híveknek a ráeső részt latinul is tudniuk kell. Mi esik rájuk? A Kyrie, ami egyébként görög, a Sanctus, az Agnus Dei, az Et cum Spiritu Tuo, Habemus ad Dominum, stb. Mindezek rájuk tartoznak. Tehát ez a zsinat fölött áll minden zsinat utáni rendelkezésnek. Tehát a papokra kötelező rám is, és még mindig nem csináltam meg, hogy egyszer csak azt mondom Dominus Vobiscum, és a hívek mondják Et cum Spiritu Tuo, Oremus, és mondom magyarul a könyörgést. Mert kimennek a pápai misére, akkor tátognak. Tehát tulajdonképpen, de megvan engedve a nemzeti nyelv is. De ebből az lett, hogy egyszerűen mindent örökre leváltottunk, sőt, egy ellenséges, szinte gyűlölet lett a latin iránt. Erre nem volt a franciáknak egy dobszaiuk, meg az angoloknak se, később felfedezték és kérték, hogy írja meg nekik is, csinálja meg angol nyelven, az introitus, stb. Meg is csinálta. Nem volt nekik egy egyházzenei tanszék, bocsánat, mert azért ott van Szendrei Janka, ott vannak a többiek, egy teljes iskola lett ebből, amelyik bebizonyította, hogyha figyelünk a protestáns előzményekre, a nép által már énekelt változatokra, akkor egy zeneszerzői fölfegyverkezéssel igenis lehet applikálni a latint a magyarra. mert mindig is volt ilyen. Csak ehhez zeneszerzőnek kell lenni. Ehhez azzal a műveltséggel kell, egy iskola ezt megteremtett. A franciáknak ilyen nem volt, tehát mi maradt. Mivel francia gregorián nincs, egyébként ez nem igaz, protestánsoknál már volt, meg amúgy is nem volt felkutatva, és másik premissza. Tehát a francia gregorián nincs, nem igaz, mivel a gregorián latin nyelvű, nem egészen igaz, következésképpen a gregoriánnak vége. És akkor báramlottak mindenféle költemények. De egész az, hogy a Zsolozsmába betettek egy himnuszt, egy gitáros számot, valamit. Na most ezzel szembe, ebből a háttérből nézve, Tezé az egy kultúra. De mégis kitalált. Tehát a Zsoltárt...
Hát nem organikusan következik nem, előzményekből,
nem,
azért mondod?
Nem a nyolc tónus. Na most érték, megvan a helye ennek is. Szentségimádás, Tezébe voltak, hát Tezé az tanít minket mind a mai napig, óriási fölkiáltójel. És nyilvánvaló, hogy a Tezé énekek ezt a szellemiséget is sugározzák. Azért ott nem keverték össze az úrvacsorát meg a misét. Szóval megdöbbentő. Tehát ott olyan ökumenizmus volt, amelyik figyelembe vette mindegyik egyháznak a saját hitét. Tehát nem egy keveréket alkottak. Ez egy örök mondani való. Legalábbis, ahogy én ezt fölfogtam. Nem biztos, hogy igazam van. De most ennek lecsapódása egy olyan ének, amit elfogadott a protestáns egyház is, elfogadott az odajáró katolikusok is. Tehát amikor mi tezéi estét tartunk, vagy megszerettük, és most egy-két dallam előjön a szentségimádáskor, stb. Ez azért egy kultúrált, hogy mondjam én, nem testi ez zene. Nem naturalista, mert itt a naturalizmusnak a betörése van. A naturalizmus nem bűn, de a gregoriánban annyi van az anyagból, amennyit át lehet itatni szellemmel. Tehát hihetetlen. Annyira, hogy azt mondta Simone Weil, hogy ő neki a gregorián, mikor belehallgatott, az bizonyította, hogy Krisztus Isten. Az anyag még ott van, a hangok, de nincs benne semmi a testből. A színe változott ember már. Ez nem a testnek a tagadása, mert ugyanakkor ott van a test, a hangok, meg a szöveg. Na most, tehát azoknak is megvan a helye. Elismerem, hogy egyfajta zenekultúra, bár én azért nem vagyok zenész, és értékelem is azzal szembe, mint hogy műdalokat gyártsunk, nem beszélve arról, hogy mind szentírási mondatokat ismételgetnek, ami óriási, tehát megint mit ültetnek be az emberi tudatba, a kinyilatkoztatás szövegeit, egy óriási érték. De megvan a helye. Tehát egy katolikus magyar szentmisén nem tudnám azt, hogy most elejétől végig ott tezéi dallamok legyenek, mert az öreg nénit nem lehet rá megtanítani, vagy fölösleges, vagy az oda hát ritkán járó katolikus férfit, egy munkásembert nem lehet megtanítani. Miért a gregoriára meg lehet? Meg. Miért? Mert mindig is volt, és sose szűnt meg. Tudnilik. Amíg a misébe az van, hogy az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel, aztán mi atyánk, aki a mennyekben vagy, aztán segítségünk az Úr nevében, ez a gregorián alapja. Ki a mennyet és a földet alkotál, ez ül a tudat mélyén. Erre épül fel az összes többi. Ez olyan, mint az ABC, olyan, mint az egyszer egy. Tehát, hogy sümegen a legbonyolultabb gregorián dallamokat a nép úgy énekli, hogy a falak remegnek, és úgy szereti, ez egy 10 éves munka, mert erre épült fel szervesen. Megint a hívószó, amit soha semmiben ne felejtsünk el, a szerves. A szerves építkezés. Még a logika világában is majdnem ez van. Hát akkor az a humánumban.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. Barsi Balázs atyával beszélgettem, aki január 5-én lesz 70 esztendős. Ez a műsor és a beszélgetés első része, amely január 1-én a Hitvilág Extra című műsor keretében hangzott el, visszahallgathatóak a Lánchíd Rádió honlapján, a Hitvilág műsorokat gyűjtőtárhelyen. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Hitvilág. A teljesség felé.